Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. A Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. Szombaton hivatalosan is elkezdődik a strandszezon Miskolcon. Gyöngyösi Diák Önkormányzat kapott rangos elismerést. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. A 2026-os találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép ér rólunk a világban. A témák között szerepel többek között a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is, hangzott el a tanácskozást ismertető tájékoztatón. Monok István, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság társelnöke felidézte, az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság nevet, a szervezet a Hungarológia Nemzetközi Tudományos Ernyő Szervezete. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarságtudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, amelyet 5 évente rendeznek meg, és amely 400-500 szakembert mozgat meg világszerte, hívta fel a figyelmet Monoki István. A Covid-járvány majd a háborús helyzet miatt a Varsóba tervezett kongresszus elmaradt, így a mostani tanácskozásra a 2016-os pécsi esemény után 10 évvel kerül sor, magyarázta a társelnök. Minden korban aktuális volt, hogy hogyan tekintenek ránk kívülről, külső szemmel, mondta Monoki István. Ismertetése szerint az idei találkozó központi témája a nemzeti önismeret és a magyarságkép kölcsönhatása. Egy közösség identitása akkor szilárd, ha képes az önmagáról alkotott képet összhangba hozni azzal, amit mások gondolnak róla. A Miskolci Egyetem az Észak-Magyarországi régió meghatározó tudományos és kulturális központja, mondta Horváth Zita, a felsőoktatási intézmény rektora, hangsúlyozva, 8 kar működik náluk, meghatározva a térség ipari és gazdasági arculatát is. Tájékoztatása szerint a kongresszus központi helyszíneként az egyetem díszaulája ad otthont az ünnepélyes megnyitónak és a plenáris üléseknek. Június 13-án, most szombaton hivatalosan is elkezdődik az idei strandszezon Miskolcon. A Selyemréti és a Miskolctapolcai strandfürdő már teljes mértékben felkészült a látogatók fogadására. Az elmúlt hónapokban elvégezték a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkákat, valamint a parkosítást és a műszaki berendezések átvizsgálását is. A nyári szezonban az üzemeltető fokozottan figyel a selyemréti strandfürdő biztonságára, hogy a vendégek nyugodt körülmények között élvezhessék a kikapcsolódást. A részletekről Martini Emil, a Miskolci Fürdő Kft. Ügyvezetői adott tájékoztatást.
A régebbi időkben május 1-je volt a strandok nyitásának az első napja. Ez azonban ugye az elmúlt időszakban már azért tolódott. Ez egyrészt ugye a későbbi nyárnak köszönhető talán, illetve annak is köszönhető, hogy az iskola befejezése az ugye június 20-a. Annak is köszönhető talán, hogy a turizmus már eltolódott, ugye, és július 1-én kezdődik az igazi nyári szezon, és ebből adódóan országszerte a strandok is egyre később és később nyitottak. A május 1-i nyitások eltolódtak ugye a gyereknapi nyitáshoz, ezek voltak az elmúlt években a trendek, és most pedig már azt lehet mondani, hogy minél közelebb az iskolai szünet kezdetéhez, ami ugye most június 20-a, így természetesen Miskolcon is ehhez kalibráltuk be a kültéri strandoknak a nyitását, és ez június 13-ára esett, hogy már azon a hétvégén remélhetőleg jó idő is lesz. Ugye ez a tavalyi nyárból adódóan nem mindig feltételezhető, hiszen tavaly nem volt egy nagyon jó nyarunk, 4 hét volt körülbelül, amikor fázós hidegebb idő volt, mint a nyár, illetve esős idő volt, de reméljük, hogy ez most már idén megváltozik, és szép napos időnk lesz, és amikor kell, hogy a mezőgazdaságnak is legyen természetesen eső, és mi is felfrissüljünk, akkor majd akkor lesznek az esők, amikor kellenek, hogy legyenek. De minden esetre ez a június 13-ai nyitás, ez én azt gondolom, hogy országszerte egy elfogadott nyitás, így a Selyemréti strandfürdő külső része, mert ugye a Selyemréti strandfürdő az 365 napot működik, az úszómedence, illetve a dögönyöző, de itt azért már el kell mondanom, hogy a pünkösdi hétvégére ott már az ülőmedencét, amely a Selyemréti strand legnagyobb medencéje, azt már megnyitottuk, és a június 13-ára igazából ott csak a gyermekmedencéknek az átadása maradt, míg Tapolcán pedig természetesen mind az úszómedence, mind a családi medence június 13-án fog majd kinyitni. Az Ellipsum élmény és strandfürdő, ebben benne foglaltaték, akik ugye hát idősebbek, azok az jobban értik majd azt, hogy a tapolcai strandfürdő fog kinyitni a családi medencéjével és az úszómedencéjével, és itt hagyd tedem hozzá, hogy természetesen az év 365 napját említettem ugye a Selyemréti strandfürdő tekintetében, de az Ellipsum tekintetében is nyugodtan mondhatom, hogy az év minden napján nyitva van, és ennek van egy kültéri része is bent az Ellipsum strandfürdő területén, úgyhogy oda hál' Istennek egyre többen és többen járnak, aminek nagyon-nagyon örülünk, és ezt a külső rész pedig kimondottan nagyon szeretik a vendégek. A vele szemben lévő tapolcai strandfürdő fog majd most június 13-án kinyitni. Ugye a tavalyi esztendőben elsősorban ugye a Selyemréti strandfürdő vált sajnos híressé az elmúlt 5-10 évben, hogy a biztonsági feltételek azok nem olyanok, amelyeket mondjuk egy kulturáltan fürdőző vendég elvárhat a strand területén. Ez akár a személyi biztonsága, akár a vagyontárgyainak a biztonsága is legyen, és ezért a tavalyi esztendőben meghirdetett a Miskolci Fürdő Kft. Egy bejárást, amelyen a rendvédelmi szervek vettek részt, így a Miskolci Rendőrkapitányság, a Miskolci Rendészet, valamint a Mirencek Kft., és ezt az idén megismételtük. A tavalyi év tapasztalata alapján ezt folytatnunk szükséges és kell is, hiszen az elmúlt év nyarán bizony jóval kevesebb renitens dolog történt, és itt többek között arról szól a dolog, hogy a hangos zene, hogy másokat ugye ne zavarjunk, házirendben benne van, nem lehet a fürdő területén. Voltak ebből problémák. Vagy az, hogy milyen fürdőruha divat van, tehát utcai ruhában nem tudunk ugye bemenni a strandra, illetve a strandra igen, de magában a medencében nem, ebben nem lehet fürdőzni. Tehát ilyen problémáink akadtak, de viszont komolyabb összetűzések, komolyabb cselekmények nem voltak, és ez mindenképpen annak köszönhető, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság részéről az ott járőröző, Selyemréten járőrözők, rendőrök betértek, akár délután is a fürdő területére. Ugyanígy tettek a Miskolci Rendészet munkatársai is, illetve helyben pedig mind iskolaőrök voltak, illetve ott voltak a Mirencek biztonsági őrei is.
A gyöngyösi Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola diák önkormányzata újabb rangos elismerésben részesült. A díjat a hulladékcsökkentés, a környezeti nevelés és a fenntarthatóság terén végzett kiemelkedő munkájukért kapták. A programok sikereiben meghatározó szerepet játszott Kocka Tíme a tanítónő is. Arról, hogy mivel érdemelték ki az elismerést és hogyan formálják a diákok szemléletét, Oroszi Hajnalka igazgatónővel és Kocka Tíme a tanítónővel tudósítunk Fekete Gábor beszélget.
Én még gratulálunk ehhez a díjhoz, munkád a gyümölcse, vagy mondhatni azt, hogy a gyerekekkel együtt milyen konkrét eredményekkel lehetett ezt elérni, mert ennek van egy konkrét neve, fenntarthatóság és környezetvédelem.
Igen, köszönöm szépen a gratulációt. Részt vettünk a hulladék csökkentési hét keretein belül. Programot kellett összeállítanunk a gyerekekkel. Egy egész heti tervet kellett összeírnunk, és a gyerekek nagyon aranyosak voltak, mert saját ötletekkel álltak elő, és egy teljes heti tervet úgy állítottunk össze, hogy a gyerekek véleményével, a gyerekek ötleteivel együtt.
Nézzük meg, hogy mit akart a pályázat. Tehát ti például mit adtatok be, vagy mit készítettek a diákok ahhoz, hogy egyáltalán ezen részt vettetek, és a végén az lett az eredmény, hogy díjazták.
Hétfőn csináltunk egy programot, ami éppen az volt, hogy gyerekek pólókat hoztak be, és a pólókból készítettünk ilyen bevásárlószatyrokat éppen. Akkor a következő nap kávékapszulákat hoztak be gyerekek, amivel már az novemberben volt, így az adventi időszakra kicsit készültünk, és a kávékapszulákból csengetyűket készítettünk. Akkor szerdán madáretetőket készítettünk, teljes dobozokból, mindenféle ilyen flakonokból, dobozokból, csütörtökön pedig teljes pohárból készítettünk ilyen hangszórót, vagy ilyen telefont, mint ami a régi időben volt, igen. És akkor a pénteki nap pedig egy ilyen kiállítás volt, hogy melyik osztály és melyik gyerekek mit készítettek, és akkor így összegyűltünk egy kicsit, és megnéztük, hogy ki mit csinált éppen azon a héten.
Igazgató asszony előbb említette, hogy nagyon fontos, hogy a diák önkormányzat, hogy össze legyen fog, hogy a gyerekeknek élményszerű legyen az a cselekmény, ne pedig csak ilyen robotikus, meg végre vegyük már ki a kezükből a kütyüket, meg egymással többet beszélgessenek, mint egymásról. Milyen szerepe van Tíma a tanítónőnek ebben, hogy látja?
Igen, igen, nagyon fontos a pedagógus személye mindenképpen, és úgy gondolom, hogy Timike is nagyon, ugye fiatalságának is köszönhetően, úgy gondolom, hogy könnyen megtalálja az utat a gyerekekhez, és közelinek érzik a gyerekek őt magukhoz, és ezért is megy ez ilyen gördülőkenyen, és most például legutóbb a diáknapunk, gyereknapunk volt, ami egy tényleg egy fergeteges esemény volt iskolánkban, ahol szintén a diák önkormányzat a programok szervezésében is kivette a részét. Lebonyolítás szervezés, ugye egy egész napos program volt szinte, fantasztikus játékokkal a szabaduló szobától kezdve a különböző vetélkedőkön, ahol menetlevéllel mentek végig az osztályok, úgyhogy nagyon jó kis programokat csináltak.
Kigyulladt egy csarnoképület éjszaka a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Nyírbátorban. A tűz miatt a környékről 71 embert kitelepítettek. A tűzoltók már reggelre körülhatárolták a lángokat, közölte honlapján a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság. Az Árpád utcában lévő épületet a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Nyírbátori, a Mátészalkai, a Baktalóránházai, a Nyíradonyi, a Nyíregyházi, a Fehérgyarmati és a Kisvárdai hivatásos tűzoltók oltották 11 vízsugárral. Az MT információi szerint egy baromfi feldolgozó üzemben keletkezett tűz. Végül az időjárásról. Éjjel, holnap délelőtt a vastag felhőzet átvonul felettünk, az addigi, akár hevesebb viharok után már csak kisebb záporok lehetnek, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-16, napközben 22-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 10-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Új közösségi térrel bővült a Sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor. Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak Nyíregyházán. Az idei évben is lesz mozgás éjszakája Egerben. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Új közösségi térrel bővült a Sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor. A Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódóan avatták fel a Kozma Imre atyáról elnevezett emlékparkot, amely a jövőben a Kárpát-medencei magyar fiatalok találkozó helyeként szolgál majd. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján új közösségi térrel gazdagodott a Sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor. A 4 hektáros szabadidőpark a jövőben Kozma Imre atya nevét viseli, tisztelegve a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke előtt, aki életének meghatározó küldetésének tekintette a közösségek szolgálatát, a keresztény értékek képviseletét és a nemzeti összetartozás erősítését. Kozma Imre atya a Rákóczi Szövetség alapítása óta támogatója és rendszeres vendége volt a szervezetnek, szinte minden évben születésnapján érkezett Sátoraljaújhelyre, hogy együtt emlékezzen a Kárpát-medence magyar fiataljaival a Nemzeti Összetartozás napján. A parkavatás egyszerre szólt az emlékezésről és a jövőről. Az új közösségi tér a tervek szerint a Kárpát-medencei magyar fiatalok találkozó helye lesz, ahol tábori programok, közösségi rendezvények, sport és szabadidős események kapnak majd helyet. Az ünnepségen a Rákóczi Szövetség, a Máltai Szeretett Szolgálat, valamint Kozma Imre atya egykori munkatársai és barátai közösen emlékeztek arra az örökségre, amelynek középpontjában az emberek szolgálata, a szeretet és az összetartozás állt. Az emlékpark avatásáról és Kozma Imre atya Rákóczi Szövetséghez fűződő kapcsolatáról Csáki Csongort, a szervezet elnökét kérdeztük.
Kozma Imre atya június 4-én született, és 2 évvel ezelőtt még itt volt velünk Imre atya, amikor felszentelte a Rákóczi tábor közepén álló kultúrcsürt. Még az itt lévő diákok akkor egy hatalmas ovációval, tapsal köszöntötték őt. Ma már nem itt van velünk, hanem az égből tekint le ránk, valahonnét a Jóisten közeléből, és mi örülünk annak, hogy tudunk itt Sátoraljaújhelyen a Rákóczi tábor közepében egy olyan területet hozzá kapcsolni a Rákóczi táborhoz, ami reményeink szerint már az előttünk álló nyáron is szolgálni tudja azt a közel 20 ezer fiatalt, aki ide jön táborozni. És az, hogy róla nevezhettük el ma ezt a parkot, az pedig azt gondolom, hogy számunkra is megtisztelő, hogy egy ilyen embernek a nevét viselheti, de azt gondolom, hogy az emlékét is meg tudjuk neki őrizni, és a fiatalok felé is egy olyan példaképként tudjuk őt állítani, akire érdemes felnézni, és akiről érdemes példát venni.
Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a Hősök temetőjében Nyíregyházán tisztelegve azok előtt, akik az első világháborúban életüket áldozták a hazáért. A ma már kegyeleti parkként működő sírkertben 14 nemzet közel 2400 katonája nyugszik. Dr. Ulrich Attila önkormányzati képviselő beszédében kiemelte, a város vezetése fontosnak tartja, hogy ápolják az elesett katonák emlékét.
1914 nyarán, amikor kidőlt az első világháború, augusztusban és szeptemberben Galíciáért egy óriási front nyílt, ahol az osztrák-magyar monarchia katonasága az oroszok ellen harcolt, és több százezres veszteséget szenvedett. Még 14 őszén a belügyminisztérium elrendelte barokk kórházaknak a felállítását, és Nyíregyházát is kijelölte, ahol az akkori monarchiának az egyik legnagyobb kórháza kapott helyet 2700 fős ellátással, őrséggel, saját konyhával, laboratóriummal és orvosi személyzettel, és hát nyilvánvalóan nem mindenki élte túl a sebesülését, a betegségeket, és ennek a következménye lett az, hogy egy első világháborús temetőt egy sírkertet hoztak létre az elhunytak számára, ami sokkal nagyobb volt nyilván a jelenleginél, most majdnem 2400 sírjelet találunk itt, ennyi elhunytat 14 nemzetnek a katonáit, amelynek az emlékét ápoljuk hosszú-hosszú időn keresztül, és remélem, hogy ez a jövőben is így lesz majd. Mindig gondolni kell az otthon maradottakra, édesanyákra, feleségekre, árvákra, egykori hozzátartozókra, akik várták haza ezeket az embereket. Ők keresik, mert sokszor eltűntként vannak ezek az emberek nyilvántartva, keresik a hozzátartozókat, és nyilván, hogyha jön egy másik nemzetnek egy magasrangú képviselője, vagy jönnek a családtagok, felkeresik azt a helyet, ahol úgy vélik, hogyha megtalálták, akkor lerújják a kegyeletüket itt a síroknál, és Nyíregyháza is jól teszi, hogy minden szentekkor minden egyes katonai sírra helyez egy gyertyát, az emlékezésnek a lángjait, és az emlékezést önmagában így erősítve.
Június 12-én pénteken lesz a mozgás éjszakája a fővárosban és több mint 100 településen. Ehhez a programhoz Eger is csatlakozik, ingyenes, változatos programokkal. Wagner Ákos polgármestert kérdeztük az esemény céljáról, a programok részleteiről.
Polgármester úr, milyen programok várhatóak? Idén az önkormányzat már másodszor csatlakozik a mozgás éjszakájához.
Így van, tavaly 2025-ben csatlakoztunk a mozgás éjszakája programsorozathoz. Ezt az Aktív Magyarország program sorozat támogatásával valósul meg. 2026-ban újra lehetőséget kaptunk, és éltünk is ezzel a lehetőséggel. Tekintettel arra, hogy tavaly elég komoly igény és népszerűségnek örvendett a program. A helyszíne az Érsekkert és a körcsarnoknak, a stadionnak a területe lesz a tavalyi évhez hasonlóan. Június 12-én 18 órától indul a program sorozat, 19 órakor lesz a hivatalos ünnepélyes megnyitó, de már eközben és ez alatt is nagyon sok sportágnak a sportegyesületek, civil egyesületek, intézmények fogják bemutatni azokat a sportolási lehetőséget, ami Egerben elérhető, új mozgásformákat is lehet tanulni, de egyáltalán az a célja ennek a programnak, hogy jól érezzék magukat az idelátogatók, egyfajta közösségi élményként éljék meg ezt az estét. Egyik leglátványosabb és egyik legfontosabb pontja lesz a második egri fáklyás futó fiesta, ami 21 órakor kezdődik, és innen az Érsekkertből fog indulni, és mindenki egy a sötétedést követően egy fáklyás útvonalon tud több kört is teljesíteni igénye szerint ebben a útvonalban. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Mi szeretnénk kérni azt, hogy aki a rendezvényre érkezik, ingyenes, de regisztráljon, mert egyfajta verseny van aközött, hogy a országban lévő településeknek a helyszínein hol hányan voltak, úgyhogy mindenki szeretnénk kérni, hogy látogasson ki elsősorban, de ha lehet és tud, akkor regisztráljon is erre a rendezvényre. Várunk mindenkit szeretettel.
Pelbárt Zoltán, az Egri Triatlon Klub elnöke egy különleges kerékpáros programról szól.
Én a családokat, illetve minden közösséget arra invitálok, hogy pénteken este 7 óra körül jöjjön ide az Érsekkertbe, a Szökőkút környékére egy gurulásra alkalmas állapotú kerékpárral, amin fontos a fék, hogyha tud, akkor kerékpáros isakba jöjjön. Úgy tűnik, hogy az idő is kegyes lesz akkor hozzánk, és egy több száz fős kerékpáros felvonulást rendezünk, és szeretnénk, hogyha minél többen itt lennének, mert ez egy olyan esemény, ami egy beszélgetős, sportos, a sportos kapcsolatokat kibővítő lehetőség az, hogy igen, tényleg valahol téged láttalak, de itt meg találkoztunk, és végig tudunk akár az 5-6 éves gyerekeinkkel, unokáinkkal is végigurulni. Ez egy teljesen biztonságos szervezésű esemény lesz. A rendezvény során, a kerékpáros vonulás során elől-hátul rendőrautó, menet mellett rendőr motorkerékpárok lesznek, akik biztosítják menet közben is a forgalmat. Az összes olyan kereszteződésnél, aminél oldalról bekanyarodhat arra az útra bármilyen jármű, de akár gyalogos is, ott a polgárőrség részéről, rendőrség részéről, a közterületfelügyelők részéről, vagy a eseményt rendező Egri Futó és Triatlon Klub versenyző részéről mi ott leszünk, jellegzetes sárga alapú pólónkba, megkülönböztető pólóba, és mi fogjuk tudni azt a fajta forgalmat irányítani, hogy bennünket akkor abba a felvonulási időszakba, ami ez 15 kilométeres távot jelent, két körbe teljesítve, egy felsővárosi és egy lajosvárosi kör, akkor ne zavarjon senki bennünket.
Tehát felnőttek és gyerekek is részt vehetnek, hiszen színkülönbség sem lesz, ahogy említették itt a sajtótájékoztatón.
Igen, Eger egy kicsit sajátságos település, hiszen hogyha itt a város gerincétől jobbra-balra elmozdulunk, ott már dombok jönnek, és tudtunk, és az volt a szándékunk, hogy egy olyan pályát jelöljünk ki, találjunk ki, ami tényleg a lehetőleg a legtöbb városi nevezetességet meg tudja mutatni, és ne legyen szintkülönbség. Tehát nyugodtan ki tudja tekerni az az 5 éves gyerek is, aki az idén 6 éves, és ő is végig tudott menni a tavalyi pályán. Reméljük, hogy jól érzte magát, és most az idén is el fog tudni jönni, illetve csatlakoznak többen is hozzájuk. Azért, hogy időbe visszajönnek a kerékpárosok, azért, hogy az összes többi sportágban még részt tudjanak venni, akár az esti 9 órakor kezdődő fáklyásfutáson, akár a benti körcsarnokban rendezendő egyéb versenyekre, ezért bevállaltuk azt. Hát egy esti kivilágított Egerbe végig kerékpározni, kerékpáros lámpával megvilágítani a tömeget, azért nem lett volna egy rossz látvány, de azt gondolom, hogyha kicsit felős lesz az ég, akkor erre már lesz rá lehetőség, hogy így fogjunk tudni végig gurulni a városon.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
A miskolctapolcai sziklakápolna Jézus szíve búcsúját június 12-én, pénteken 18 órakor ünneplik, gitáros szentmise keretében. Mindenkit szeretettel várnak az ünnepi alkalomra a Szent Ferenc kistestvérei. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Tenyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztél Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a Múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvai ciszterci apátság és regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangversenyt rendez a Szabolcsi Szimfonikusok zenekarral a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán. A művészeti vezető Kóti Gergő, vezényel Szabó Soma, Lizdíjas Karnagy, a helyszín tehát a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán, az időpont pedig június 20-a, este 7 óra. Idén július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atyatanítását hallgathatjuk meg, és tanúságtételek, valamint egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede egri cigánypasztorációs referens atyatanítását és elmélkedését hallgatják meg a résztvevők, tehát 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központi téma. 9 óra 30 perctől délután 00:30-ig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándokok a csoportokban 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg. A nyári országos somazarándoklat 2003 óta évről évre nagy érdeklődéssel kerül megszervezésre, ez alatt Mátra-Verebély-Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra-Verebély-Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsuknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelki Gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják idén. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak ezúttal is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvény programjai között szerepel a szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége az interneten továbbra is adott. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amelyekben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kis csoportos vezetőszolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat is az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlattal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében és esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni, tanácsolják. Fedett szállást nem tudnak biztosítani. A helyszínen épített kézmosós férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra reggel, a program kezdése előtt, vagy napközben sziesta időben, illetve az esti szentmise után van lehetőség. A program keretében július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között majd várják a véradókat Szalókon, ráadásul az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez kell majd a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti tajkártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Mindemellett interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, sőt, a legaktívabbak a városmisszió során majd Szeged utcáin is megélhetik a hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál, így a szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházi előadásokkal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközökön futtatható alkalmazások több mindenre lehetőséget adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő bemondó, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
csak a meddél macsó zárika akbi.
A szlovákiai Raskovce adott otthont a kerékpáros szlovák kupa újabb fordulójának. A DSI Cycling Team ringásai korosztálytól függően több távon indultak. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A szlovákiai Raskovce adott otthont a kerékpáros szlovák kupa újabb fordulójának. A debreceni sportiskola Cycling Team bringásai több távon indultak. Ezúttal is kiválóan helytáltak, szinte valamennyi versenyző a főmezőnnyel együtt ért célba, ami jól mutatja a csapat felkészültségét és versenyképességét a nemzetközi mezőnyben is. A legeredményesebb szereplést Lambert Luce ért el, aki az ifjúsági lányok mezőnyében a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek után ismét komolyabb kezdeményezés indult a sportág újraélesztésére Magyarországon. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai új elszületésén.
1995-ben alakult ez a sportág. Ugye akkor még Juhász Péter, mint elnök, és Izsvág Zsolt, mint alelnök alapították ezt a szakágat. Kezdetben csak egy helyszínen, a Bánszalókon volt ugye a strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinyújtta magát. Tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, vagy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy a Bánszalók kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a strandlabdarúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak. Ugye, hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sportszervező háttér munkába. Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Róbert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondja később a strandabdarúgásnak is. Szép lassan kinőtte magát utána a sporták. Ugye át kellett térnünk hát úgy mondom, hogy térünk, mert én ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportákban, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy megpróbálom felkarolni ezt a sportágat, mert annyi élményt kaptam, és hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is olyan szintet tudjuk hozni majd a strandrabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk.
Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel Antaliában a K1-es világkupán. Most őt hallják.
A felkészülés az hát elég kemény volt, sokat edzettünk, készültünk rá. Fejbe is felkészültem, és ott pedig, amikor megnyertem, az hát egy leírhatatlan élmény volt. Úgy gondolom, hogy sikerült elérnem azt, amire ennyire sokat készültem.
Ez nem csupán egy K1-es győztes mérkőzést jelent számára, hanem megnyerte a török világkupát 75 kg-os súlycsoportban. A fiatalember januárban ezüstérmet szerzett az Athén Challenge kickbox Európa kupán. Élete első profi kickbox mérkőzését viszont május elején Aradon vívta, ahol szintén egyhangú pontozással az ő kezét emelték a magasba román ellenfelével szemben. Törökországig is igen rögös út vezetett. Összeszedettebb, hatékonyabb edzéstervre váltottak, amely meghozta a várt eredményt. Az ózdi Pitbull Team edzőterme a második otthona, itt szerezte meg az alapokat. Az antaliai viadalon török ellenfele igen kellemetlen volt, de sikerült alkalmazkodnia a helyzethez és felülkerekedni rajta. Édesapja Sós Attila úgy véli, a felkészülés rengeteg lemondással jár.
Nyilván egy 16 éves gyereknek nem minden nap az edzőterembe kell lenni, és nem hajnal 3-kor kell kelni, hogy a félmaratont lefussa, illetve jön az edzőterembe edzeni, majd 6:30-kor a befejezi, akkor iskola előtt még egy fürdés, egy reggeli belefér. Úgy gondolom, még más ilyen korú fiatal hát elbandázgat, jó érzi magát. Ő ezekért az eredményekért, a lemondások miatt szerintem elég sok dologból kimarad, de hogyha valaki ezt az érzést átéli, akkor tudja, hogy mit jelent egy sportolónak, hogyha a belefektetett munka után az ő kezét emelik fel a ringbe.
A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza Spartacus, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást. Azonban Bódog Tamás szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna. Most őt hallják.
Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna. De a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, az akaratával, és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban a nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet. És azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon nekimész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos ellen eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát is az én játékomban, ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy kié legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
Boldog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
Egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkbe volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
Szerinte az Üllői úti győzelem volt a Nyíregyháza Spartakusz idényének a fénypontja, az újpesti vereség pedig a mélypontja.
Ha pozitívumról kell beszélni, hogy Pesten az Üllői úton megvered a Fradit, én úgy gondolom, hogy az nem egy mindennapos cselekedet volt, főleg úgy, hogy még alig voltam itt 2-3 hete. De a negatív értelemben egyértelmű ugyanúgy Pesten az Újpest ellen elszenvedett vereség, ami itt szerencsétlen történet volt. De azon kívül sok szép momentum, sok szép jelenet, mérkőzés, lelkesedés, szenvedély. Én úgy gondolom, hogy ez jellemezte az egész tavaszunkat, és bízok benne, hogy a szurkolóknak is ez egy nézhető és egy kedves történet volt ez a tavasz.
Beszélt a jövőről is.
Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserélődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás, de annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonoshoz biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatban futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk. Most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Jöttél.